Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma van a Magyar Kultúra Napja, amelyet országszerte és határokon túl is számos programmal, kiállításokkal, díjátadókkal, színházi előadásokkal, koncertekkel ünnepelnek. A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a himnuszt. Donald Trump beiktatásával egy új korszak kezdődött az Egyesült Államok történelmében, valamint Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolatában is. Jelentette ki Takács Szabolcs, Magyarország nagykövete Washingtonban a külképviselet által az amerikai elnök beiktatására érkezett európai konzervatív politikai delegáció tiszteletére tartott fogadáson. A magyar diplomata a távirat irodának adott nyilatkozatában kifejtette, hogy Magyarország az emberek felhatalmazása alapján hivatalban lévő magyar kormány által képviselt érdekeket próbálta közvetíteni az elmúlt 4 évben is az Egyesült Államokban, amikor egy olyan kormánnyal kellett együttműködni, amely a politikai spektrum teljesen másik oldalán helyezkedett el, baloldali, liberális, globalista eszméket képviselve. Hozzátette, ezzel szemben most egy olyan kormány került hatalomra az Egyesült Államokban, amelynek idején sokkal szorosabbak lehetnek a magyar-amerikai kapcsolatok. A Szeged és Hódmezővásárhely között járó vasútvillamos, tramtrén az elmúlt évtizedek egyik legsikeresebb közlekedésfejlesztési vállalkozása, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a közösségi oldalára feltöltött videójában. Hegyi Zsolt a videóban azt mondta, a tramtrén 3 éves sikertörténet, és kicsiben megmutatja, milyen lehet a vasút nagyban, miért érdemes fejleszteni a pályát, új járműveket vásárolni, és rájuk épülő szolgáltatást fejleszteni. Hozzátette, amikor kicsit több mint 3 évvel ezelőtt az első vasútvillamos útjára indult, sokakban volt félelem, hogy vajon ezt a vadonatúj technológiai megoldást, ezt a vadonatúj közlekedési eszközt megismerik, megszokják, elfogadják-e az utasok. Ezt a gyors és kényelmes lehetőséget ma már naponta több ezren használják ingázásra, és a tramtrén megmutatta, hogy a kötött pálya valóban alkalmas még az autós ingázásnál is gyorsabb menetidőt, kényelmesebb eljutást biztosítani, hangsúlyozta. Az ukrán-magyar határszakaszon 3841-en léptek be Magyarországra kedden, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirat irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 14 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig tart. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az országos idegenrendészeti főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért. Áll a közleményben. A keddi bírósági ítélettel kapcsolatban Karácsony Gergely ferdít és szándékosan félrevezeti a budapestieket. Jelentette ki Szentkirályi Alexandra a Fidesz budapesti szervezetének elnöke a közösségi oldalára feltöltött videó nyilatkozatában. A politikus hangsúlyozta, az igazság az, hogy a bíróság nem rendelt el visszafizetést, és a szolidaritási hozzájárulás mértékét és alapját sem vitatta. Karácsonyék tehát most nem csináltak mást, mint hogy menekülnek a csőd elől, amit szövetségeseikkel együtt idéztek elő, mondta. A családtámogatási rendszer minden élethelyzetben segíti a családok előrelépését, anyagi biztonságát, mondta a kulturális és innovációs miniszter az M1 aktuális csatornán. Hankó Balázs a nemzeti konzultációban szereplő családokat érintő intézkedések kapcsán elmondta, a magyar gazdaság a gazdasági semlegesség alapján tud erősödni, ami előrelépést jelent a fiataloknak, családoknak, nyugdíjasoknak és vállalkozásoknak. Hozzátette, az idei költségvetés 754 milliárd forintot biztosít a családi adókedvezményre és más juttatásokra, amelyek anyagi biztonságot jelentenek a családoknak. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult, párás, foltokban ködös lesz az idő. Legfeljebb estétől délnyugaton fordulhatnak elő kisebb szakadozások. Az ónos szitálás, hószállingózás, szitálás mellett a keleti, északkeleti tájakon kora délutáni kisebb havazás is előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben mínusz 2 és plusz 2 fok között alakul, de délnyugaton 1-2 fokkal enyhébb lehet az idő. Késő este mínusz 3 és plusz 2 fok közötti értékek valószínűek. Híreket hallottak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Dolhai Attila, Jászai Mari díjas színész, érdemes művésszel, Papp Ildikó kolléganőm beszélget.
Musical irodalom csaknem összes fontos férfi szerepét eljátszottad. Hazánk egyik legismertebb színésze vagy. Hogyan tudtad a népszerűséget kezelni? Mert most így olyan érzésem van, meg nem először beszélgetek veled, mint hogyha így munka után a szomszéddal leülnék egy pohár bor mellett beszélgetni a napi dolgokról. De azért én úgy gondolom, hogy a népszerűséget meg kell tanulni a helyén kezelni.
Ez is sorúban egy tanulási folyamat volt. Az első pillanatban, vagy az első pillanat elég hosszan tartott. Tehát az első 5-10 évben azt gondoltam, hogy engem mindenki szeret, és ez a világ rendje, hogy engem mindenki szeret, és odáig vagyunk egymásért. Aztán szép lassan felismeri az ember azokat a szituációkat, amikor ez kiderül, hogy ez nem így van. De a rajongást kezelni nyilván most már egyrészt van annyi tapasztalatom, hogy tudom, hova kell tenni ezt a dolgot. Az elején nagyon fontos volt, hogy ki mit gondol, ki mit lát, ki mit ír a fórumokon. Olvasgattam, nézegettem, majd egy jó sikerült bemutató után is kaptam olyan mondatokat, és jellemző, hogy nem a jó mondatok maradtak meg, hanem a negatív kritika, igen. És akkor az erősen visszavetett, akkor tudomásul vettem, hogy akkor ezt nem nézem, hanem tehát, hogy az mind-mind tanulni kellett, hogy mi az, amit beengedek magamhoz a fórumokról, azokról a netes oldalakról, amiket nem biztos, hogy érdemes nézni. Meg akarsz felelni, nem akarsz megfelelni, kinek akarsz megfelelni. Van olyan rajongó, aki engem lát, és nem a szerepet. Tehát az tudomásul kellett venni, hogy igen, a szerepet. Tehát ez a szerepnek szól, ez a rajongás elsősorban. És szeretnének közelebb kerülni. Szeretnék, hogyha úgy beszélgetnének velem, mintha barátjuk lennék, mert ők már engem ismernek a színpadról. És szeretnék, hogyha ez ahhoz a valamihez, amit a színpadon láttak, közelebb kerülhetnének. Ahhoz az illúzióhoz, amit sikerült bennük felébreszteni, vagy megteremteni. És akkor nyilván egy-egy pillanatban, amikor ez átlép egy bizonyos határt, hogy neked sütöttem, és akkor zavarba jöttem, hogy figyelj, nekem ne süssél, nem a szerelmed vagyok, tehát hogy süssél a szerelmednek, vagy a barátodnak, és valaki meg szeretné osztani a legbelsőbb magánügyeit, akkor azt kell, megint azt kell mondani, hogy csak ez nehéz volt ezt felismerni, hogy akkor én szeretem az embereket, tehát szeretek velük néhány mondatot váltani, de néhány mondatot, tehát hogy nem tudok. Mikor észrevettem, hogy már egy órája otthon kéne lennem, és még mindig itt állok, és hallgatom, és beszámolókat, akkor úgy éreztem, hogy ez most nem, szerintem ezt már nem kell felvállalnom. És akkor volt olyan szituáció, amikor azt kellett mondanom, figyelj, ezt nem nekem kell elmesélned.
A feleségednek ez mennyire okozott nehézséget, látva a te népszerűséged?
Szerintem ez minden feleségnek, vagy minden nőnek nehézséget okoz, vagy minden más, nem is nőnek, hanem minden olyan társnak nehézséget okoz, akinek valami ilyesmit csinál a párja a másik fele. Ugyanis főleg, hogyha otthon van gyerekekkel, mert miközben én a fényben, a csillogásban, ő a pelenka és a mosás és a háztartásban. Tehát, hogy ez nagyon két ellentétes világ. Nem tudnék erről hosszasan és részletesen beszélni, hogy ő miket élt át ebben a dolgban, ezt ha ő egyszer úgy gondolja, hogy megnyílik a sajtója, ám tegye. Például nagyon sokáig nem beszélgettünk, az talán el lehet mondani, hogy nagyon sokáig nálunk tabu téma volt, hogy éppen most ki a partnerem. eljött a bemutatóra, a Victoria örült neki, mondta aznap este, hogy büszke vagyok, de többet nem akarom ezt látni, és nem is jött utána megnézni az előadásukat. Nyilván nem azért, mert annyira nem tetszett neki, hanem hogy megérintette őt, és szerintem zavarta is. Ez volt negatív hatással a mi kapcsolatunkra is, de nagyon sokáig nem beszéltük ki, nem beséztük ki ezeket a helyzeteket. De eljött az életünkben egy olyan pillanat, amikor ezt muszáj volt kibeszélni. És akkor az elmúlt 10 évnek a mindenféle tapasztalatait megosztotta velem. És az nem volt egy könnyű időszak. De nagyon fontos időszak volt, mert nagyon sokat erősödtünk benne, és nagyon sok felismerés volt ebbe az időszakban. És erős összekapaszkodás kellett hozzá, hogy aztán...
Meg valaki, szerintem.
Jó Isten, igen. Az egy biztos pont volt, igen, hogy bele lehetett kapaszkodni. Nyilvánvalóan szerintem nehezen viselt bizonyos időszakokat. Ez a fajta nagy rajongás azért erősen a 20-as, 30-as éveimre, mondjuk 35 év, tehát talán az utóbbi 10 évben már nem annyira jellemző, tehát hozzá kell tenni. Most egy kicsit olyan, ennek a végén vagyunk, vagy egy újabb életszakaszba léptem. Tehát az ilyenfajta rajongás, erős rajongás elsősorban a fiataloknak szól, és én már nem abban a kasztban vagyok, még hogyha magamat még mindig 30 évesnek gondolom. De ez egy másik kérdés, nem is fontos annyira. Én élvezem ezt, amiben most vagyok, szeretem, amiben most vagyok, és szeretem azt az életszakaszt, vagy azokat a helyzeteket, amik külöttem vannak. Van nagyon sok rajongó, aki megmaradt az első pillanattól, vannak, akik időközben csatlakoztak, vannak, akik lemorzsolódtak, vannak, akiket név szerint ismerek, ők nyilván a legrégebbiek, és az elején mondjuk nem is tudtam igazán sokra becsülni az ő figyelmüket, de ez alatt a 20 év alatt, a 21 néhány év alatt sikerült már megtanulnunk, hogy akkor azt a figyelmet és azt a szeretetet, amit kapunk a rajongóktól, vagy a felénk figyelőktől, az érdemes, nem természetesnek venni, semmi sem az.
Sok-sok területen kipróbáltad magad, a színház világáról így érintőlegesen beszéltünk, de kipróbáltad magad drámaíróként, és egy picit azt mondom, hogy rendezőként is.
Hát ez erős túlzás, de az élethelyzet azt hozta a pandémia szintén. A színház meghirdetett egy pályázatot, ami a trianoni események feldolgozására hívta fel a figyelmet, és ezzel a történetével kapcsolatban vártak pályamunkákat, és Szári Tibor zeneszerzővel mi is készítettünk egy színpadi művet.
Amiből aztán lett egy négy részes sorozat.
Hát, gyakorlatilag ez ennek az a különlegessége, hogy miközben egy történelmi témát járunk körben, próbáltam nagyon személyesen. Ez a téma volt nehéz megtalálni, mi az a történelmi téma, vagy hogyan mutassuk meg ezt a történelmi pillanatot az életünknek, vagy a most remélem is, hogy azt hiszem, hogy a mi életünknek is része, hiszen az. És a legkézenfekvőbb téma az volt, hogyha ezt egy családon keresztül mutatjuk meg. És találtunk is egy ilyen családtörténetet, Dér Zoltán naplója alapján íródott ez a mű. Temesvári családról szól ez a történet, és azt gondoltuk, hogy azért fontos, hogy a társadalom megkisebbedtségéből induljunk ki, hogy mindenki könnyenben tudjon azonosulni ezzel a történettel. Ugyanis azt, hogy megtanuljuk a történelmi könyvekben, hogy 3/4-ét elvették, vagy 1/3-át elvették az országnak. És sok-sok
ilyen megfoghatatlan, távoli.
Igen. És a színház képes arra a dalokon, szituációkon keresztül, hogy emocionálisan is közel hozzá ezt az eseményt. És ha egy anyát látnak, egy apát látnak, egy gyerekeket látnak, a testvéreket látnak, a családi küzdelmeket látják, hogy hogyan vészelik át azt, hogy meghúzzák a demarkációs vonalat. Hazajön a gyerek, nem jön haza a gyerek, katona a gyerek, le tud-e szerelni, nem tud-e leszerelni, elfogják, mit csináljunk vele, kiszabadítjuk, hogyan szabadítjuk ki, el kell hagyni az otthonunkat, hova megyünk, mit csinálunk, és nagyon sok változás történik az ember életében egy ilyen helyzetben, és mindenki másról szól egy-egy történelmi beszámoló, de arról, hogy miért akartak a világháborúkba, már az első világháború is, miért akartak a világháborúkba boldogan menni a katonák, miért gondolták, hogy ez egy 2 hét alatt meg lesz? Tehát, hogy mi ez a villámháború, és akkor még nem tudtuk, hogy lesz ez az ukrajnai helyzet. Azt hittük, hogy úgy fogunk erről a történelmi pillanatról beszélni, erről a háborúról és ezt az rengeteg veszteségről, emberi veszteségről, mennyit ér egy ember élet, hány négyzetmétert kell az a plusz 10 000 négyzetméter, vagy 100 000 négyzetméter, mennyi ember életet kell érte feláldozni. hogy a hazának a fogalma az mit is jelent, hogy attól, mert hogy nem írom alá azt a hűségnyilatkozatot, hogy nem esküszöm föl az új kormánynak, akkor már nem kell, akkor én már többé nem vagyok a hazámnak a tagja. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon sűrűn összeszőtt, és nagyon sok emberi döntést hozó emberi történet. És közben ezt szeretnénk, hogyha arról beszélünk, hogy egy szerelem nem tud beteljesedni, vagy beteljesedni tud, hogyha egy anya hogyan küzd a gyermekéért, akkor azzal könnyebben tudnak azonosulni az emberek, vagy hogy akkor elveszítem a testőremet, vagy nem veszítem el, hogy hogyan leszek egy észrevétlen cellofán ember, és hogyan menekítjük ki a kiket ki kell menekíteni. Ezekkel a szituációkkal, és nem a kaland miatt, hanem egyszerűen az emberségünk miatt sokkal könnyebben tudunk azonosulni. És alakult egy nagyon szép dráma ebből. A nem létező színpadi műből megszületett egy film, és azt remélem, hogy nem sokára, reményeim szerint nem sokára valóban színpadon is bemutathatjuk az Örök hűség címmel, mert nagyon megszerettem ezt a címet, amit az Iványi Marca adott a filmnek, és talán egy kicsit azt a fajta optimizmust sugallja, amit én is szándékomban volt, hogy miközben mindenedet elveszíted, mindenünket elveszítjük, a biztos tulajt, az otthont, a nem tudom, vagonlakóként kell élned az életed, nulláról kezded, kis csomagokban érkezel, elveszíted a gyerekedet, megküzdesz érte, hogy visszakapd, és tulajdonképpen az életed ezentúl másról sem fog szólni, csak arról, hogy mindazok, akik menekültek valahonnan a háború elől, hogy segítséget nyújts azoknak a katonáknak, akiket sikerül megmenteni, sikerül egy-egy fogoly cserével hazahozni, és egy ilyen teljes szociális életet élsz ezek után, ezt az anya képviseli ebben a történetben. De hogy minden tragédia ellenére, vagy dacára, ezek az emberek képesek voltak újra fölállni és újraépíteni az életüket, nem csak a sajátjukat, hanem a sajátjukon keresztül az egész társadalmat.
Bármilyen nehézség van, föl lehet állni. Igen. És hát ennek valamilyen szinten azért aktualitása van most is. Hogy...
Az a nagyon furcsa, hogy lett aktualitása, és amikor nagyon sokan féltettek ennek a témának a boncolgatásától, és nem javasolták, hogy én erről beszéljek, és mondtam, hogy a művészet pont erre alkalmas, hogy arról beszéljünk, amit nem merünk kimondani, vagy nem akarunk kimondani, a félelmeinkről, a kérdéseinkről. Csak hogy hogyan beszélünk róla, az nagyon fontos.
Bemutatni ennek a tragédiáját, és nyilván akiknek meg szüksége van rá, azoknak igen, akár erőt adni, meg erőt igen, meríteni abból, igen, hogy erre is jó a művészet.
Igen.
Színházról, rendezésről így beszéltünk, két területet említettem még így pár perc erejéig, az egyik a zene, amit már így mondtál, hogy több zenekarod is volt középiskolás, meg főiskolás évek alatt, és hát nem olyan rég, a NEK kapcsán, vagy egy picit előtte már a Magnifikált zenekar is megalakult, de hát, hogyha nem csak ezt a zenekart nézzük, azért a zene az nagyon hangsúlyosan ott van az életedben, sorra jelennek meg a lemezeid, és hát nem akármilyen sikerrel, mert van, ami aranylemez lett, több platina lemezed is van.
Az eukarisztikus kongresszus előtt már a pandémiában megszületett a Magnifikált zenekar, mise szolgálatokkal kezdődött a működésünk, és ezek a szolgálatok minden a mai napig mennek, hol kisebb, hol nagyobb megszakításokkal. Én nagyon úgy hiszem, hogy valahogy a Jóisten ezt a tehetséget adta nekem, hogy a zenén keresztül én jobban meg tudok nyílni, mint mások. Vagy, tehát ő ezt az eszközt adta az én kezembe, a számba, hogy ezzel hirdessem őt. Ha színházról beszélünk, vagy a musical irodalomról beszélünk, amiket énekelek, és amiket játszottam, vagy játszom, ott már egy kicsit bonyolultabb a történet, hiszen van, hogy a Jekyll és Hyde-ban, amikor Hyde-ot kell játszanom a negatív oldalt, akkor bizony az egy nagy kihívás számomra, hogy akkor mit is játszom ebben a Hyde-ban. Tehát egy gyilkost kell játszanom, azt hogyan is fogalmazom meg. Miközben van a Jekyll, Dr. Jekyll, aki gyógyítani akar, ugyanarról a szeméről beszélünk, csak egy tudathasadásos állapotba kerül, amikor kipróbál magán egy olyan szert, amit az édesapjának szeretett volna jobbulásként felhasználni. És előbújik belőle az a Hyde, akire nem számítunk. Tehát az elnyomott én, és ezt magával hoz elégtételt, vádaskodást, gyilkosságot, tehát mindezt, amit mondjuk a keresztény értékrendünk nem képvisel. De az élet ilyen is. Tehát, hogy amikor színházat játszunk, akkor nyilván az valamilyen szinten az életünk egyfajta leképezése. Tehát a színház nem csak a jóról szól. De én abban a színházban hiszek, és abban azt szeretem igazán játszani és csinálni, ami megadja a reményt és a felemelkedés lehetőségét. És az azt a fajta katarzist, amit szeretnék megélni a hétköznapokban. Hitet ad, képes reményt adni a színház, hogy engem is képesek az emberek így szeretni, ahogy a színpadon látod, még ha az is csak egy illúzió, akkor is én ezt a fajta színházat szeretem. A zene jelen van az életemben, a színházban is, operett tekintetében is, és a musical tekintetében is. Az operett tekintetében azt hiszem, az egy klasszikus formát, tehát nagyjából mindenki tudja, hogy a szerelem és a szerelemért való küzdelemért megy a harc. Azt mondjuk, hogy nem biztos, hogy a mai fiatalokat megérinti az operett, szerintem sosem a fiataloknak szólt, mindig szerintem az érettebb felnőtt nemzedéknek szólt, akik meg tudják mosolyogni a saját nyomorúságokat. És a táncos komikusok ezt szolgálják, és együtt tudnak menni a szerelemért a Bon Vivánnal és a Primadonnával. A musicalekben pedig nyilvánvalóan, ha csinálok egy koncertet, akkor azt nem hagyhatom ki, hiszen a Rómeótól, a Rudolfon keresztül, a Jekyll és Hyde, a Rebecca, most nemrégen, elmúlt nyáron volt Szegeden a Rebeccával egy bemutató, és ott is arról szól, hogy egy legalábbis az én olvasatomban természetesen Rebeccáról szól, de ki ez a Rebecca, akit nem látunk a színpadon, ki ez a Rebecca, aki ilyen nyomasztó lakhat a főszereplőinkre, mi történik, mi történt a múltban, mik azok a titkok, mik azok az emberi gyarlóságok, hibák, konfliktusok, aminek a terheit hordozzák az emberek, a főszereplők, és hogyan tudnak ebben felszabadulni, hogy észreveszik, hogy van mellettük egy másik emberi lény, aki a szeretetével képes felszabadítani a benne lakó szorongást és félelmet, és az igazság felszíre törhet-e ezáltal, hogy melletted van valaki, aki szeretettel képes ezt elfogadni, hogy te mi mindent tettél az múltban, amire nem vagy büszke, és megnyomorítod a saját környezetedet is ezáltal. Tehát, hogy akkor is már szeretetről beszélünk, akkor jó Istenről beszélünk. Szerintem a színházban is nagyon sok esetben nem feltétlenül vannak Szent Erzsébet történetek, vannak zsándák történetek, vannak sok-sok minden van, amikor egy szentről tudunk beszélni. De akkor is a jó Istenről beszélünk a színházban, amikor az egymás iránti feláldozásról vagy a szeretetről beszélünk. Azt meg lehet tenni, hogy a Hyde esetében sem arról énekelek, hogy én vagyok a legnagyobb gyilkos, és ez milyen jó, hanem arról énekelek, hogy kiszabadultam ebből a börtönből, amiben eddig be voltam szorulva, és a szabadság, ami átcsapódik egy szabadosságba, az már nem jó, de a szabadsággal együtt tudnak jönni az emberek. És annak egy következménye, az emberi gyarlóságnak egy következménye, nem tudunk határt szabni, korlátokat tenni magunknak.
Két-három mondatot kérek tőled a következő két kérdésre. Az egyik az, hogy a hit életedről, meg a hitnek különböző tanúságtevő formáiról itt sok szó esett. Arról nem esett szó, hogy egy segélyszervezet, a Katolikus Karitász mellé is nagyon aktívan odaálltál az elmúlt években.
Az Eukarisztikus Kongresszusnak a következménye ez is gyakorlatilag, hogy amikor vége volt, akkor úgy felvetődött bennem a kérdés, hogy akkor most ennyi volt a hírnökségünk itt a vége, fuss el véle, vagy mi a további hírnökségünk ebben az életben, vagy meg tudjuk ezt tartani valamilyen úton módon. És az Agyvari Hárda, a Katolikus Karitásznak az egyik munkatársa kért föl, hogy legyek én partner abban, hogy létrehoztak egy angyalbatyú programot karácsony környékén, és ez nekem annyira megtetszett, ez az angyalbatyú, már maga a kifejezés is, hogy annyira játékos is. Gyerekeknek is szól, de közben szól egy társadalmi összefogásról is, hogy én akkor azt mondtam a Hárdának, hogy boldogan. És azóta nem minden Karitász eseményen, de igyekszem azért részt venni minden évben. Azóta csinálunk egy decemberi bazilikában egy jótékonysági koncertet. Az iskola kezdési programokban is általában megszólítanak a Rihárdék, és ahova tudok, megyek velük, vagy ahol meg kell jelenni, ott megjelenek velük. Ez is egy kicsit otthonról is jön, mert a Kistarcsánon élünk, a szüleim benne voltak a Karitász alapító tagjai, akik ott Kistarcsán létrehozták a Karitászt, és így tulajdonképpen egy kicsit így irányt mutattak, sosem mondták, hogy nekünk ezt csinálnunk kell, vagy ilyesmi. Csak valahogy, amikor a Rihárd megkérdezte, hogy ennek akarok-e része lenni, akkor ez így magától értetődött, hogy hú, de jó.
Két mondatot mondanál arról, hogy ha így vannak nagy álmaid, nagy terveid, ami publikus.
Azért nevettem, mert ugye mi már beszélgettünk a műsor előtt is arról is, ami nem publikus. De hogy Vannak szerep álmaim, azért, tehát a Devjét én még szeretném valaha eljátszani, a Hegedűs a háztetőmbe. Vizsgálódásunk volt a Színművészeti Egyetemen. Mindig összefacsorodott a szívem, amikor Devje búcsúzik a lányától. Ugye akkor már megszületett a Luca lányunk, és ugye a szívembe markolt ez a dal, és úgy szeretném egyszer a szerepet is eljátszani, meg ezt a dalt elénekelni. A Nyomorultakban is nagyon szívesen eljátszanám a Jean Valjean-t. Ott is érdekes módon van egy erős, még ha nem is apalánya viszony, de majdnem az tulajdonképpen egy fogadott apalánya viszony. Ami nagyon szép, és nagyon szép az az áldozat. Ahogy az egész megszületik, ahogy fölépül ez az ember, és gyakorlatilag, hogy küzd egy olyan gyermekért, akihez valójában nincs köze. Szóval az is egy ilyen szerepárom, és biztos, hogy van még azért Hamletet is jól lenne prózában eljátszani, de nem biztos, hogy ez meg fog történni. De a színház csinálás az érdekel. Ha már a rendezőségről vagy a írásról beszélgetünk. Úgyhogy ezt fontolgatom magamban, hogy ennek hol és mikor adunk fórumot vagy lehetőséget, azt még én sem látom pontosan. Ugyanakkor persze még fölmerül bennem a kérdés, hogy ha megnézem az elődeimet, akkor tulajdonképpen sokkal jobban megmarad az emberekben egy színész, mint egy igazgató.
Na de megint az a kérdés, hogy akkor te saját magadat helyezed még előtérbe.
Vagy szolgálni akarsz. Igen. Hát igen, ezek az ego küzdelme, az elhivatottsága, vagy a hivatása. Én lehet, hogy kérdés, hogy jó Isten, melyik utat szánja nekem.
Én kívánom azt, hogy ezt mielőbb meg tudja neked mutatni.
Köszönöm szépen.
Attila, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk a stúdióban. Köszönöm neked a beszélgetést.
Köszönöm.
Dolhai Attila Jászai Mari díjas színész érdemes művésszel Papp Ildikó beszélgetett.
Csak te meg én, meg a zene, ami győz, tátja majd csak a száját, sok fancsali csősz, mert a föld most az én zenémre vár, és mind, aki hal majd, elalélva csodál, míg szenved az ostoba úr, szabadon a zseni él, mert röptet a szárnyán, ihletteli szél, szól egy égi hang, mely csak bennem zenél. Hol vagyok és hol vagyok, szemzetek a hangzatok s a csend. Dallamok és szólamok, fortisszivók és sóhajok, meg ritmus képet. Kavarog és már ragyog a fejemben a hang, nem hazudok, nem is tudok, ez nekem a rang. Mert tévedés zene nélkül az élet. Nem vagyok én üres szófacsaró, és nem vagyok költő, nem úgy jön a szó. Sem a kép, csak az árnyak és a fény, mert nem vagyok festő, csak álmom enyém. Nem vagyok képmutató, aki alakokat vált, és nem vagyok színész, és megvetem én a nagy maszkabát, sok-sok rossz szabát. Túl vagyok és hol vagyok, a szengzetek, a hangzatok, s a csend. Dallamok és szólamok, fortisszimók és sóhajok, meg ritmus képlet. És felragyog a fejemben a hang, nem hazudok, nem is tudok, ez nekem a rang. Zene, az vagyok én. Én vagyok a ritmus és a gyászdal és a könnyű tréfa mind. A tiszta hang, a diszonás, mint én vagyok, de mégsem bánts, az élet szól így. Buta vagyok, okos vagyok, mikor melyik mond, kedves vagyok, undok vagyok, miért szeress hát, mert én így élek őszintén.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Vízkereszti adásunkban a Schola Hungarica 1985-ben készült lemezéről hallhattak néhány darabot, hallgatóim. A Vízkereszt Magyar Gregorián Énekek című lemezen az ünnep zsolozsmájának legjelentősebb tételeit és a Szentmise énekeit mutatja be a Szendrei Anka és Dobszai László vezette kórus. A Sanctus Agnus Dei és a Kommunió maradt mai adásunkra a mise énekekből. Az ordinárium tételekben ismét a gyermekek hangja játssza a főszerepet. A dallamosabb, melizmatikusabb kommunióban azonban csak a nők énekelnek. A tétel szövegét már az Alleluja verzusában is hallottuk. Láttuk napkeleten az ő csillagát, és eljöttünk adományainkkal imádni az Urat. Most a lemez talán legérdekesebb száma következik, a Tractus Stellae. A Premundrei iskolai füzetek sorozatában 2016-ban megjelent Liturgikus játékok című kötetben ezt olvashatjuk a darab ismertetőjében. A napkeleti bölcsek vagy három királyok történetének vízkereszti megjelenítése Európa szerte közismert volt, és sokféle változatban élt. A magyarországi csillagjáték, Tractus Stellae, szó szerint csillaghúzás, a 11. század végéről maradt fenn. Eredeti környezete a vízkereszti matutínum, éjszakai virrasztó zsolozsma volt, melynek végén a Te Deum előtt kapott helyet klerikusok énekes előadása által. Az evangéliumi szöveg mellett a karácsonyi vízkereszti időszak tételeit, a Betlehem nones minima antifónát és az Ó régem céli responsóriumot is beépítő darab, így az első ismert hazai színdarabnak tekinthető. A darab 5 rövid jelenetből áll. Az első, a mágusok, 3 királyok elindulása a csillagnyomán. Második, Jeruzsálemben Heródes eléjárulásuk és vele való párbeszédük. Harmadik, a csillag tovább követése Betlehem felé. Negyedik, Krisztus előtti hódolatuk. Ötödik, az angyal szavára hazatérésük. A rövid párbeszédek szép formálású késő gregorián dallamokon szólalnak meg, a mágusok kezdő tónusa utal a vízkereszti introitus hangnemére és dallamfordulataira. Az egyes jelenetek párbeszédeinek hangnemi felépítése gondos zeneszerzői alkotó munkára val. A csillagjáték szövege magyarul így hangzik. Első mágus. Csillag ragyogott felnékünk az égen. Második. Csillag ragyogott felnékünk az égen. Harmadik. Csillag ragyogott felnékünk az égen, most együtt, mely királyi kisdedet mutat most éppen. Kit, mint eljövendőt, megjövendöltek régen, induljunk tehát, keressük meg a kisdedet, ajánlván ő néki ajándékokat, aranyat, tömjént és mirhát. Heródes a mágusokhoz. A királyt, kit kerestek, milyen jel által ismertétek fel? Mágusok. Őt, az újszülöttet felismertük napkeleten, csillag jelzi ezt. Heródes. Ha őt királynak valljátok, nékünk mondjátok. Mágusok. Őt, a királyi kisdedet, sok titkos ajándékokkal, távolból érkezvén mélységes alázattal, hármas Istent megtiszteljük hármas ajándékokkal. Heródes az írástudókhoz. Ó, ti bölcsek, kérdésemre feleljetek, valamit a gyermekről láttok-e írva a könyvtekercsből? Írástudók. Azt látjuk, mi urunk, a prófétáknak könyvében, születik Krisztus Betlehemnek ölében, Dávid városában, és a próféta így jövendől. Kórus. Betlehem, nem vagy a legkisebb Júda nagyjai közül, mert te belőled jő ki a vezér, ki kormányozza népemet, Izraelt, mert ő lesz az, ki üdvözíti az én népemet az ő bűneikből. Heródes. Menjetek, s a gyermekről kérdezősködvén hírt szerezzetek, s megtalálván jertek vissza hozzám, és jelentsétek, elmegyek hozzá én is imádni őt. A csillaghordozó Betlehem felé viszi a csillagot, miközben a mágusok elindulnak Betlehem felé, egymás után énekelve és menek közben rámutatva a csillagra, majd együtt befejezve. Első mágus. Íme a csillag. Második. Íme a csillag. Harmadik. Íme a csillag. Együtt, mely napkeleten virrad, most ismét ragyogva előttünk halad. Bábák. Kik ezek, kik a csillag által ideérkezvén csoda dolgokat hoznak? Mágusok. Mi vagyunk, akiket láttok, Tarzisz, Arábia és Sába királyai, adományokat hozván újszülött Krisztusnak, az Úr királynak, ki csillag által vezetve eljöttünk imádni. Bábák, íme itt a gyermek, kit kerestek, siessetek hát most, és imádjátok, mert hiszen ő az, a világnak váltsága. A mágusok egymás után meghajolva énekelnek, majd egymás után térdet hajtva adják át az adományokat. Első. Üdv néked, egek vezére. Második. Üdv néked, Istenek istene. Harmadik. Üdv néked, holtak üdve. Első mágus. Fogadd az aranyat, vezér, királyok jelét. Második. Fogadd a tömjént, igaz istenség. Harmadik. Fogadd a mirhát, temetés balzsamát. Egy angyal énekel most. Beteltek mindenek, amit a próféták írtak, menjetek és más úton térjetek vissza, nehogy ti is a bosszú álló csatlósai legyetek. Végül kórus. Ó egek királya, kinek ilyen engedelmességgel szolgálnak, istálóba tétetik, ki világot összetart, kicsiny jászolban fekszik, és a felhőkben mennydörög. Mielőtt belekezdünk, el kell, hogy mondjam önöknek, hogy Gödöllőn a Premondrei Iskola Központban minden évben elhangzik el rövid liturgikus játék a házszentelést megelőzően, természetesen magyarul. A műsor készítőjének is volt már szerencséje a második mágus szerepében énekelni. De nem csigázom tovább hallgatóimat, következzék a Tractus Stellae eredeti latin nyelvű változata.
Rinum te ure antas,
Befejezésül hallgassuk meg, hogyan énekel a 18. században Johann Sebastian Bach a három királyokról, a Sie werden aus Saba alle kommen című 65. kantáta nyitó tételében és rákövetkező korájában. Mindnyájan Sábából jönnek, aranyat és tömjént hoznak, az Úr dicső tetteit hirdetik. A királyok Sábából eljönnek, aranyat, tömjént és mirhát hoznak. Halleluja! Az amszterdami barokkórust és zenekart Ton Koopman vezényli. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Thank you.